Úgy köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a napvendége Szuppán Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője, továbbra is a makrogazdasági témakörökkel foglalkozunk. Hogy látjátok a Bankholding elemzői csapatában a következő hónapok lefutását, mármint ami a GDP-t, a gazdasági növekedést illeti, közismert, hogy Magyarország, magyar gazdaság most technikai recesszióban van, ki tudunk-e jönni egy pluszos közegbe?
Hát mi arra számítunk, illetve abban bízunk, hogy a második negyed év során már történik egy pozitív elmozdulás abban az irányba, hogy ki tudunk jönni a technikai recesszióból, bár ugye áprilisban megjelent ipari, kiskereskedelmi, ipari adatok egyre ezt még nem sugallják, tehát egyre még egy romló tendenciát mutattak, de úgy gondoljuk, hogy ez a második negyed év során már fordulhat. Egyrészt ugye véget ért a fűtési szezon, tehát ez felszabadít egy csomó pénzt a háztartások, vagy például azon, tehát ugye gondoljunk arra, hogy rengeteg, tehát tavaly az őszi hónapokban, amikor elindult a rezsiválság, akkor számos intézményt, uszodákat, kultúrintézményeket, múzeumokat, színházakat, rengeteg mindent be kellett zárni, mert ugye nem tudták fizetni a fűtési költségeket. De ezek most újra nyithattak, ráadásul kedvezményes áron tudott nekik számukra lekötni energiát a kormányzat. Tehát ezeknek az újraindulása már meglátszódhat a második negyed év során. Másrészt az ipari vállalatoknál azok a cégek, amelyek napi szinten vannak elszámolásban az energia árakat illetően, azok már biztos, hogy érzik, de ezek döntően a nagy vállalatok. Tehát azok már biztosan érzik annak a hatását, hogy mondjuk nem 320 euróba kerül egy megawatt gáz, hanem 35-40-be, vagy éppen az elmúlt hetekben volt már 24 is. Tehát töredékére esett vissza az energiaköltség. Hát ugye azokat sajnos nem érinti, akik beragadtak, de egy évre beragadtak a tavaly a legmagasabb áron fixált egyéves szerződésekkel, azokon próbál most a kormány segíteni ezen a héten tett bejelentésekkel, de hát ugye nem tud mindenki segíteni egyelőre. De előbb-utóbb egyre több vállalat fogja érezni azt, hogy a termelési költségek radikálisan visszaesnek, tehát az energiaköltségek csökkenése.
Bocsáss meg, hogy megszakítalak, hogy a kedves hallgatók is teljesen képben legyenek, kimúlik az energia árcsapdából történő kijövetel. Nagy kereskedőkön alapvetően?
Hát, hogyha fixált szerződésük van, akkor nem tudnak semmit csinálni, gyakorlatilag ki kell várni a szeptembert, amíg le nem jár az előre fixált egy éves szerződésük. Tehát igazából
tavaly ugye meg volt mindenki szeptemberben, megrettenve pontosabban, hogy mi lesz előttünk a következő hónapokban, és hát nyilván ezért, hogy kötötték le az éves megállapodásokat.
Hát nem csupán ezért, hanem évekkel korábban is éves megállapodásokat kötöttek, tehát vannak olyan ügyfelek, vannak olyan vállalkozások, amelyek minden évre, egy évre előre lefixálnak, csak hát ugye nem lehetett tudni, hogy pont tavaly augusztus-szeptember környéken, amikor az éves fixálás történik, pont akkor szállt el legnagyobb mértékben, tehát ezt senki nem látta előre, és ez egy ilyen viszmajor helyzet. Tehát igazából én nem tudok biztatni senkit, hogy most akkor megszüntesse, feltöri a szerződését, mert ez jogtechnikai. Tehát ezekhez a dolgokhoz én nem értek. Tehát ez jogász kell, az biztos. Tehát ez már olyan jogi terület, ami nem makroökonomiai, tehát makroökonomiai szempontokban nem lehet ezt vizsgálni.
Viszont akkor visszamegyünk a makroökonomiára, tehát továbbra is a téma 2023-as gazdasági növekedés üteme, hát a kormány 1,5%-ot jósol, mármint éves alapon, hogy ekkor lehet a gazdasági teljesítménynek a bővülése, a Magyar Nemzeti Bank pedig ilyen sávban tette közre az előrejelzését, egyébként ugye ez nagyjából nem esik egymástól távol, tehát 0,5 vagy 1,5%-os lehet a növekedés üteme, mondják a jegybank szakértőit, hogy látjátok?
Nagyjából hasonlóképpen látjuk mi is. Azt le kell szögezni, hogy az idei teljesítmény nagy mértékben függ attól, hogy a mezőgazdaság milyen teljesítményt mutat. Ugye tavaly évben az asszály miatt gyakorlatilag olyan brutális visszaesés szenvedett el a mezőgazdaság, majdnem a felére csökkent, felére zsugorodott a mezőgazdaság kibocsátással, mert gyakorlatilag egész Alföldön nem volt eső, tehát ugye a kukoricatermés még az egyharmadát sem ért el az egy évvel korábbinak, viszont idén sokkal több csapadék esett, tehát a csapadékosabb időjárás következtében most úgy tűnik, hogy lehet, hogy rekordtermés lesz.
Mennyire tudja ez befolyásolni viszont pozitívan, mert ugye tegyük hozzá az agráriumnak ugye a GDP-hez mérten vett hányada azért nem olyan nagy.
Valóban így van, tehát ilyen 3,5% körüli a súlya, nyilván tavaly évben még csökkent is, mert visszaesett a mezőgazdaság termelése a felére. Viszont hogyha idén egy normális év következik, akkor gyakorlatilag egy 100%-os ugrás jelent. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk egy 3%-os átlagos súlyjal számolunk, akkor ez egy 3%-ot még akár hozzáadhat a növekedés.
Tehát ugye jelentős... Hát elméletileg jó évünk lehet, hiszen kellő csapadék volt az elmúlt hónapokban, most pedig ugye itt a meleg.
És majd nap is lehet pont egy csapadék, tehát hogy tehát még az egy csapadékos időszakok vannak előttünk, tehát még hétfőre is sorsolom a csapadékot.
De tapsoljunk neki, hogy jó lesz az agrárnak a növekedése előre, és egyébként pedig mi lesz a húzóágazat 23-ban?
Gyakorlatilag ez. Azt lehet mondani, mert ipar az jelenleg nem teljesít túl jól.
Export
is fél, tehát ugye vannak olyan, tehát iparon belül van 13 alágazat, és ezek közül kettő teljesít jól, az egyik ugye akkumulátorgyártás felfutása miatt a villamosgépgyártás, villamosberendezésgyártás szakterület, illetve alágazat, illetve a járműgyártás alágazat teljesít jól. Gyakorlatilag minden más szektor most mínuszban volt áprilisban. Ezek közül a legnagyobb mínusz a energiaintenzív ágazatokat érinti, mint ilyen a vegyipar, tehát ott nagyon nagy a mínusz. Ilyen a fémmegmunkálás, fémipar, a gumigyártás, a műanyaggyártás, a nem fémásványi anyag, tehát ebbe tartoznak ilyenek, mint a építőanyaggyártás, tehát szemengyártás, téglagyártás, üveggyártás, ezek mind nagyon tetemes mínuszban vannak, és hát van még egy pár ágazat. Ott van az élelmiszeripar, ugye beszéltünk már a kiskereskedelemről, hogy kevés élelmiszer, tehát ugye visszaesett például az élelmiszerboltok forgalma. Ez lecsapódik, a kereslet hiány lecsapódik az élelmiszeriparon is, tehát a gyártókon is lecsapódik, tehát ott is majdnem 20%-os csökkenés van év per év alapon. Mégpedig azért, mert nem csak a belső kereset, hanem a külső kereset is csökkent, mert az emberek kevesebb élelmiszert vásárolnak, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is. Tehát itt csak akkor történhet meg fordulat, hogyha az árakat elkezdik valóban úgy csökkenteni, mint ahogy most már látjuk a boltokban, hogy bizonyos termékek ára csökken, és az előbb-utóbb, hogyha a vevőket visszahozza, akkor nem csak a kiskereskedelem profitál belőle, hanem az élelmiszeripar is. Tehát itt mindenképpen fontos, és erre pont tegnap Virág Barnabás MNB alelnök is felhívta a figyelmet, hogy ők is attól várnak igazán fordulópontot a GDP-ben, amikor az árak csökkenés egy olyan szintet ér el, hogy a reálbérek újra pozitívvá válnak, és annak hatására fordulhat majd a gazdaság trendje, tehát igazából ez lesz a valódi fordulópont. Tehát most Q2-ben, tehát a második negyedében leginkább attól várunk fordulópontot, hogy az energiaválság egyértelműen enyhült, a termelő meg szolgáltató cégek számára javult a környezet, javultak a kilátások, újra nyithatnak, mint ahogy beszéltünk, színházak, uszodák, kulturális intézmények és így tovább, tehát számos olyan intézmény újraindulhatott már április-május hónapban, ami ugye a téli szünetben, illetve a téli fűtési szezonban kényszerűen le kellett állniuk. Tehát ez okozhat egy pozitív fordulatot, illetve ahogy beszéltünk a mezőgazdaság, hiszen a mezőgazdaság tavaly hatalmasat esett, idén viszont akár megduplázhatja a termelését. Tehát igazából ezek hozhatják a második negyedében a fordulópontot, a harmadik negyedében pedig az, hogy a harmadik negyedév körül már láthatóvá fog válni az, hogy a reálbérek újra pozitív, tehát átfordulnak növekedési pályára, és ez már a vásárlásokat is elindíthatja.
Említetted, hogy ide jelentősen elszállnak a kamatkiadások, tehát a központi költségvetésről beszélünk, 2900 milliárd forintnyi összeget említettél, ami extrém össze ugye a korábbi évekhez képest. Hogy lesz így alacsony hiányunk?
Hát így nagyon nehéz, tehát nagyon-nagyon feszes a költségvetésnek a helyzete, tehát ez
kettő összefügg, hogy beszéljünk a világosan.
Hát a kristálytisztán látszik, hogy a költségvetésben igazából semmilyen mozgástér nincsen. Ami javítja a másik oldalról a lehetőségeket, vagy az egyenleget, az, amiről beszéltünk már, hogy a rezsiköltségek, tehát hogy a energia költségeknek a csökkenése, előbb-utóbb a rezsivédelmi alapnak a kiadásait tudja majd mérsékelni, akár több száz milliárd, vagy akár nagyon kedvező esetben akár 1000 milliárdos nagyságrendben, és ez ellensúlyozhatja a kamatkiadásoknak az elszállását. De összességében mozgástér egyáltalán nincsen a költségvetésben. Tehát, hogy most jelenleg nagyon-nagyon feszített a költségvetés, nagyon feszesek kell a kiadásokkal gazdálkodni, akkor nagyjából talán tartható lehet az idei év, még a jövő év is ebből a szempontból nagyon nehéz lesz, mert a jövő évre még áthúzódnak a kamatkiadásoknak a megújrása. Ugye beszéltünk arról, hogy a lakossági állampapíroknál még most nagyon-nagyon népszerű a PMÁK-ok, amelyek inflációindexált kamatot adnak. Ugye jövőre még nagyobb kamatot fognak adni, mert az idei infláció magasabb lesz, mint a tavalyi évi, tehát idén, hogyha mondjuk 17, most jelenleg 17,5%-os inflációval számolunk erre az évre átlagosan. Ugye, hogyha erre még rájön egy nagyon pici prémium, kamatprémium, akkor is ilyen 18-18,5%-os kamatot fog jövőre fizetni. Viszont 2025-ben a 2024-es infláció után fog fizetni majd indexált kamatot, tehát ezek a pénzmákon, és akkor viszont, akkor viszont több száz milliárd forinttal visszaesett a kamatkiadás. Tehát 25-ben már azért jobban fellélegezhetünk.
Ha már említetted a közeljövőt, akkor nézzük egyébként 24-re mit vártok? És a kormány ugye azt mondja, akár már itt jövőre 4%-kal düböröghetünk. Összejöhet?
Igen. Jövőre mindenképpen számolunk azzal, hogy összejöhet, sőt 2025-ben meg még inkább. Tehát ugye azt tudjuk, hogy óriási beruházási hullám van Magyarországon, épül a BMW gyár, épül egy halom akkumulátorgyár, jövőre elkezd termelni az SK Innovation Iváncsai gyára, két év múlva tervezik, hogy a Kattlőnek a debreceni üzeme is beindul, tehát hogy egymás után létesítenek ilyen üzemeket, és ezek jövőre, illetve jövő év után egyértelműen hozzá fognak járulni az, hogy jelentős, bőven 4% fölötti növekedést összetudjon hozni a magyar gazdaság, ezen kívül meg lesz egy helyreállás. Ugyanúgy, hogy a Covidot követte egy helyreállási periódus, meg a elhalasztott fogyasztás pótlása, ugyanígy, amit most ugye a lakosság kénytelen elhalasztani, azokat majd lehet, hogy jövőre pótolni fogja, amikor már egyértelműen pozitívá válnak a reálbérek.
Ha már beruházásokat említetted, köztudomás, hogy az állam nagyon sok mindenből kiszállt, ugye friss hírek szerint nagyjából 280 állami beruházást állítottak le. Ez milyen negatív hatásokat gyakorol a ide vonatkozó ágazatokra, akár az építőiparról beszélünk, akár az iparról beszélünk, már a munkaerőpiacról?
Munkaerőpiacon túl sokat nem, tehát a munkaerőpiacon nagyon kedvező helyzet látszik, történelmi csúcs közelében van a foglalkoztatási szint, és úgy gondoljuk, hogy egy picikét megemelkedhet is, tehát nagyon-nagyon kedvező a munkaerőpiac, annak ellenére, hogy vannak ágazatok, ahol romlás van. De itt például azt figyeltő meg, hogy ugye a Covid alatt a vendéglátásból sokan átmentek az építőiparba, és most már beszélnek arról, hogy ez megfordult ez a trend, ugye a vendéglátás óriási munkaerőhiányjal küzdik, viszont az építőiparban pont emiatt a nagy infrastruktúrális beruházások visszaesése miatt kevesebb a megrendelését, egyértelműen látszik.
Valahogy nem normális közgazdasági logika az, hogy technikai recesszió van, visszavont állami beruházások, leépülések, és közben pedig feszes a munkaerőpiac, ha jól veszem ki a szavaidból.
De ez egyébként globálisan megfigyelhető. Tehát Amerikában is folyamatosan beszélnek arról, hogy na mikor üt be a recesszió, nem ütött be, tehát igazából nagyon korai erről beszélni, hogy Amerikában lesz a recesszió, de nagyon-nagyon erős a munkaerőpiac. Ugyanígy egész Európában nagyon erős a munkaerőpiac.
Ugye most van a dandárja a munkaerőpiacnak a nyárt.
Igen. Tehát nyáron meg eleve mindig van egy fellendülés. Tehát amikor ugye kinyitnak a vendéglátóhelyek, kinyitnak a szálláshelyszolgatások, megindulnak a mezőgazdasági munkák. Tehát ez önmagában teremt sok munkahelyet a nyári hónapokra, de úgy látjuk, hogy igazából
tehát pozitív irányban van szerintem még mozgást a munkaerőpiacon?
Simán van, hiszen rengeteg területen munkaerőhiány van. Tehát, sőt, akut munkaerőhiányról beszélhetünk rengeteg területen. Építőipar nyilván most nem lesz ilyen, tehát építőiparban látszanak a negatív trendek, mégpedig most elsősorban a szerződés állományok alakulása az, ami nagyon negatívan alakul. Tehát nyilvánvaló, hogy a nagy állami beruházások visszavonása, illetve a hitelfelvételből finanszírozott beruházás, ilyen például a lakáspiac. Tehát lakáspiac is jelentős visszaesés előtt áll, tehát ugyanígy a lakástranzakciók száma jelentősen esett tavalyhoz képest, mert ugye a hitelfelvétel is visszaesett. Tehát nyilván ezeket a területeket érinti, de azért hozzá kell tenni, hogy például építőiparban a lakáspiac az nagyjából 20%-ot jelent, a többi 80% az minden más terület. Tehát vannak olyan területek, amelyek egyáltalán álltak le, ilyenek például a raktárberuházások, logisztikai beruházások, ilyenek a gyárberuházások, tehát visszatérve a FDI-ra, a működő tőkére, gigantikus gyárak épülnek Magyarországon. Tehát az építőiparnak ezek a területek továbbra is rengeteg munkát adnak, zajlanak még irodafejlesztések, amelyeket ráadásul szintén nem forint alapon finanszíroznak, hanem inkább euró alapon, vagy kockázati tőke alapon. Tehát ezekre a területekre semmilyen hatása nincsen a kamatszintek. A lakáspiacra igen, ott egyértelműen, tehát ott látszik, hogy lesz egy kiesés, de majd előbb-utóbb a következő években nyilván lesz egy felfutás, amikor pótolni kell ezeket a kiesett lakásberuházásokat.
Említetted az FDI-t, vagyis a külföldi működő tőke ide érkezését. Hogy látod, mennyiben van itt szerkezeti elmozdulása követ az elmúlt időszakhoz képest közismert, hogy eddig azért szinte 3 évtizeden keresztül a németek voltak az első számú befektetők.
Hát nagyon látványos a távol-kelet irányba való elfordulás, döntően dél-korea és kínai tőke az, ami Magyarországra érkezik jelenleg. Emellett érkezik még német meg osztrák tőke is, ami a hagyományos piacainkat illeti, de például a japán tőke is jelentősebb mértékben megmozdult Magyarország irányába, tehát gyakorlatilag leginkább a távol-kelet az, amelyik nagyrészt most Magyarországba beruház, és ez abban a szempontból szempontból szerencsés, hogy nyilvánvalóan ezek beszállítói valamilyen szinten, például a német autóiparnak, és sokkal közebb van lokálisan, mint Távol-Kelet, így meg lehet úszni a konténerszállításokat, meg lehet úszni a tengerhajózást, sokkal közelebb vagyunk a német piacokhoz, illetve hát a hazai autógyárakhoz. Tehát ugye közismert, hogy például a BMW miatt települt a Debrecenbe a Kattlö is, és a Kattlönök is most már jönnek a beszállítói Magyarországra, tehát főleg Debrecenbe is betelepült már egy valamilyen szeparátorgyár, amelyik a Kattlönök fog beszállítani, tehát a beszállítói láncok is települnek, tehát hozzák magukkal a beszállítói láncokat is.
Mit lehet mondani, ha kicsit matematikozunk, hogy évent átlagosan mekkora összeg érkezik be FDI-ból? Amikor összevetjük az Európai Uniós forrásokkal, megy nagyjából olyan 2000 milliárd csúcsidőszakban. Nagyjából ezt az ütemet tudják produkálni, mert sok-sok beruházást említettél.
Hát ennek a többszöröse is látszik. Tehát ugye a tavaly évben is valami 5000 milliárd forintnyi beruházást jelentettek be. Tehát ebből csak 2900 milliárd forint önmagában a Kattlönök a akkumulátorgyára. Tehát összességében ez ilyen 3-4-5000 milliárd forint most az elmúlt években átlagosan. Azt megelőző években jóval kevesebb volt, de hogy ez most olyan szinten megugrott az elmúlt 2-3 évben, hogy gyakorlatilag a következő években bőven elégséges muníciót fogadni, bőven elégséges, és hát ugye nem jelentettek be még minden beruházást, mert a külügyminiszterünk is arról beszélt, hogy még további 4-5-6 jelentős mértékű beruházás van csőben, és éppen ma is bejelentettek egy jelentős beruházást egyébként.
Igen, hát sok minden talán azért is, mert ugye az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, hiszen a kormányzati támogatás azért az Európai Unió függő, de hogyha már itt tartunk uniós pénzek esetében, mi az, amit lehet remélni? Lesz-e valaha megállapodás?
Hát mi is reméljük, tehát ebben kapcsolatban...
Ezek a pénzek ugye be vannak építve a költségvetésbe is.
Igen, tehát ez
egy... Ráadásul devizába jönnek.
Igen, tehát ez egy problémát okozhat a költségvetés finanszírozásában, hogyha nem jönnek meg időben ezek a pénzek. Tehát nyilvánvaló, hogy ugye a költségvetésben kétféle típusú hiányt szoktunk emlegetni. Az egyik az eredményszemléletű hiány, az úgynevezett Maastrichti, hogy a GDP hány százalékát éri el. A másik pedig a pénzforgalmi hiány, ami finanszírozza vagy előfinanszírozza ezeket az uniós beruházásokat vagy uniós pályázatokat, ugye a költségvetés megelőlegzi. Viszont utólag ezeket elvileg nem kell elszámolni a eredményszemléletű hiányban, viszont átmenetileg megnöveli a pénzforgalmi hiányt, és igazából ez az, ami meghatározza, hogy mennyi államadósságot kell fölvenni, mert ehhez ugye pénzbevételre van szükség. Tehát ez egy átmeneti szétválást okoz a pénzforgalmi, illetve az eredményszemléletű hiányban. Hát remélhetőleg ezek a pénzek valamikor meg fognak érkezni. Nagyon sok ellentmondó hírt lehet ezzel kapcsolatban hallani, teljesen mást mondanak. Tehát a különböző szereplők homolok egyenes mást irányt mondanak, hogy mikor várható ezeknek a pénzeknek a beérkezése, tehát igazából ezt mi sem tudjuk, hogy csak remélni tudjuk, hogy ez előbb-utóbb tényleg bekövetkezik.
Végezetül, de nem utolsó sorban, hogy a beszélgetésünknek a második vonala volt a inflációs körképet, zárjuk is ezzel, mármint ami a 2024-es esztendőt illeti, tekintettel arra, hogy a fogyasztói árindexnek az emelkedése Magyarországon úgy szóval közellenség lett. Mi az, amivel már 2024-ben boldogabbak leszünk ezen a téren?
Hát remélhetőleg 4% alatti infláció fog kialakulni a jövő évben. Ugye tudjuk, hogy...
Milyen fura ezt most így hallani, igaz?
Nagyon, de benne van a képben egyébként az is, hogy akár bizonyos termékekben, szolgáltatásokban defláció is lehet. Tehát most ugye arról beszélünk, hogy 20% fölötti infláció van jelenleg, de mint ahogy előrevetítettem, idei decemberben olyan magas lesz a bázis, hogy többek között például a trapista sajtot biztos, hogy deflációban lesz, lehet, hogy tejtermékeknek a tömege lesz deflációban. A üzemanyag, ugye tudjuk, hogy tavaly eltörődtek az üzemanyagár plafont, ami miatt tavaly decemberben megugrottak az üzemanyagárak, most jócskán lejjebb vagyunk, emiatt decemberben az üzemanyagárak deflációban lesznek, tehát mínuszban lesznek évperi alapon, ugyanígy a háztartási energiárak deflációban lesznek, tehát lesz egy csomó olyan tétel a fogyasztói árindexben, ami gyakorlatilag évperi alapon csökkenés fog mutatni, ezek pedig lehet, hogy leránthatják sokkal mélyebb szintre az inflációt, mint ahogy most akár bármire gondolunk. Tehát nagyon elképzelhető, hogy számos termékkör esetében deflációt fogunk látni, és erre most még nagyon nehéz megjósolni persze, hogy éppen hol lesznek az árak decemberben, vagy jövő év elején. Jövő év elején egy dolgot tudunk biztosan, hogy a üzemanyagok jövedéki ára emelkedni, vagy jövedéki adója emelkedni fog, ami okoz egy ilyen 41-42 forintos áremelkedést majd a üzemanyagok árában január 1-től. Tehát ezt biztosan lehet tudni, de a többi tényezőnél annyira magasak lesznek a bázisok, és közben árcsökkenések is elindultak, hogy nagyon könnyen elképzelhető, hogy sokkal alacsonyabb lesz az infláció, mint amire bárki most számít.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Szupán Gergely, a Magyar Bank Holding vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.